Kedves testvéreim, ma ha az ő szavát meghalljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és az Isten tiszteletünk alapige szakaszát a zsidókhoz írott levél 3. fejezetéből fogom felolvasni. Először a 7. verstől a 8. versig, majd a 12. verstől a 14. versig. Azért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában, ahol atyáitok azzal kísértettek meg, hogy próbára tettek engem, bár látták tetteimet 40 éven át. Vigyázzatok, testvéreim, hogy valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsítek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményedjen meg a bűn családsága által. Kedves testvéreim, vajon mi ránk, Krisztus váró keresztényekre, Jézus második eljövetelét váró advent hívőkre vonatkoznak-e ezek a felolvasott ige szakaszok? Előfordulhat-e az, hogy mi megkeményítjük a szívünket valamivel kapcsolatban? Pál apostolnak a figyelmeztetése ránk is vonatkozik, én azt gondolom, hogy ne legyen valamelyikünknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Tényleg ez egy kicsit olyan kemény kijelentés, ugye, hogy hát tényleg ez most ránk vonatkozik, hogy hitetlen és gonosz szív. Úgy is lehet fordítani, hogy hitetlenségre hajló gonosz szív. Én ilyen fordítást is olvastam, hogy hitetlenségre hajló gonosz szív, amely az élő Istentől elszakad. És előfordulhat-e bárkivel közülünk, hogy megkeményít bennünket is, vagy bármelyikünket megkeményíthet a bűnnek a csalárdsága? A Pál apostol azt írja, hogy kedves testvéreim, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék, akkor azt gondolom, hogy ez a figyelmeztetés ránk is vonatkozik. Velünk is, bármelyikünkkel előfordulhat, hogy a Jóisten számos tette és gondviselő jósága nagyon hamar feledésbe merül a hétköznapok kihívásai és félelmek közepette, és elkezdünk egy-egy élethelyzetben hitetlenkedni. És már is panasz vagy zúgolódás hagyja el az ajkunkat. És nyugodtan mondhatjuk, hogy esetleg látunk az ismerőseink között olyanokat is, akik a bűneik fogságában vergődnek, és ráadásul még meg is magyarázzák, hogy az miért jó, és a számukra miért a boldogság útja. Kedves testvéreim, akár a hazugság útján indul el valaki, akár a pénz szeretet útján, hívő ember létére, akár egy meg nem engedett Isten törvény által tiltott kapcsolatba megy bele, a bűnös szív hamar talál magának mentséget, hogy minden szépen megmagyarázzon, megindokoljon önmagának és másoknak, csak éppen békességet nem talál a jó Istennel. És amikor nem csak bűnben él, hanem meg is magyarázza azt, akkor megerősíti magát tulajdonképpen ebben a bűnben. Miért család a bűn? Azért, mert sokat ígér, keveset ad, és végül mindent elvesz. Még az örök életet is elrabolhatja attól, aki a bűneivel marad, nem megy oda Krisztushoz, nem vallja meg azt, és nem bánja meg a bűneit. Mi azt gondoljuk, hogy ránk annyira nem jellemző a hitetlen gonosz szív, amely elszakad az Istentől, de hogyha egy kicsit szemléljük a mai alkalommal Izraelnek a pusztai vándorlását, és ennek a fényében egy kicsit megvizsgáljuk a saját életünket, mindenki a sajátját csak, természetesen, akkor lehet, hogy felfedezünk olyan párhuzamokat és olyan bűnöket, amelyek hát az izraeliták akkori életében kirívóan jelen volt, megismétlődött, és láthatjuk a következményeket is, hogy mi lett ennek a következménye. És talán így sokkal inkább segítségünkre lehet ez a vizsgálódás abban, hogy mi saját magunkkal merjünk és tudjunk szembesülni. Hogy sajnos velünk is előfordulhat ilyesmi, vagy ehhez hasonló. Ezért, kedves testvéreim, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mint az elkeseredéskor a pusztában Izrael népe tette. Hát vajon melyik zúgolódásra gondol itt az apostol, mert itt hasonlót, tehát olvastam itt föl, és a harmadik fejezet 15. verse erre világos, egyértelmű magyarázatot ad, mert van benne egy kulcsszó. E mondás szerint, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Hát mikor keseredett el Izrael népe? Mert nagyon sokszor zúgolódott, és nagyon sokszor ellenállt a pusztai vándorlás során, és lázadozott Mózes és Áron ellen, és rajtuk keresztül pedig az Isten ellen, de mi ez az elkeseredéskor, melyik volt ez a végső pont, amikor Izrael tulajdonképpen hát elkeseredett, fellázadta az Istennel szembe. Kedves testvéreim, ez a pont akkor volt, ez a mély pont Izrael történetében a pusztai vándorlás kezdetén még tulajdonképpen akkor volt, amikor a Kánaán határához, az ígéret földjéhez érkeztek, amelyet megelőzött Isten részéről számos jel és szabadítás és csoda. És ők ennek ellenére Isten elleni lázadásba, végső elkeseredésbe jutottak, ahelyett, hogy Istenbe bíztak volna. Tulajdonképpen az történt, és ismerjük a történetet, hogy a 12 törzs, mindegyik törzs kiküldött egy-egy kémet. Összesen 12 kém ment ki, hogy megvizsgálják ezt a földet, amit Isten nekik ígért, ami miatt Isten kivezette őket az egyiptomi fogságból, amit Isten nekik szánt és nekik akart adni. És a 12 kém közül 10 kém, hát nem jó hírét keltette annak a földnek, és annak lakóinak. És azt mondták, hogy hát az a föld megemészti a lakóit. És láttuk ott bizony Anáknak a fiait is, és óriásokat. Mi azokkal nem bírunk el? És a nép elcsüggett végső elkeseredésébe, lázadásba tört ki tulajdonképpen. Csak összesen 2 kém volt, aki megkémlelte az ígéret földjét, és jó híreket hozott onnan. Józsué és Káleb. Hát Józsuénak nem adtak a szavára, azért, mert hát ő Mózesnek az utódja lesz, hát ő vezető, hát most rá nem kell hallgatni, ott van Káleb, de Kálebét se fogadták el, és egyébként 2 tanúnak a vallomását, vagy hiteles bizonyságát a mózesi törvény alapján is el kellene fogadni egyébként. Na most nézzük itt tovább. Tehát Káleb és Józsué azt mondták határozottan, hogy Isten segítségével képesek leszünk elfoglalni azt a földet. Látnunk kell viszont azt, hogy a népnek hitetlenségre hajlott a szíve. Erre mondja Pál apostol, hogy hitetlen gonosz szív, amely az élő Istentől elszakad. Mivel a népnek erre hajlott a szíve, ezért inkább a 10 kémnek hittek, és nem a másik 2-nek, aki a valóságot mondta el. A másikban is volt valóság, csak ők a szívük állapotának megfelelően igazodtak, és arra hajlottak. Nem érdekes ez? Vajon azért, nem tudjuk pontosan, de nem csak ezért természetesen, vajon azért hajlott a szívük erre? Mert hát a többség, itt a többség álláspontja volt, és könnyebb a többséggel sodródni, mint kevesek mellé állni. Még akkor is, hogyha ott az igazság. Vagy egyszerűen félelem ébredt a szívükben. Hát azt mondták, hogy mi sáskáknak tűntünk előttük, ők meg óriások voltak. És a nép valóban elcsüggett és elkeseredett. Kedves testvéreim, csak emlékeztetésképpen mondom, hogy 1888-ban, Minneapolisban összesen 2 tanú volt, aki az igazságot képviselte. Jones és Wagoner, aki a hitáltali megigazolást képviselte. Az akkori egyház vezetői ezt nem fogadták el, ezt az üzenetet. És a többség a vezetőire, az akkori vezetőségre hallgatott. És ennek az lett a következménye, hogy miután elvetették az Istentől küldött világosságot, az Isten népe mehetett vissza a pusztába vándorolni, a lélek pusztájába, átvitt értelemben. Kedves testvéreim, a hívők sokasága megbízott az akkori vezetőkben. Természetesen, hogyha a vezetők Isten akarata szerint járnak el, akkor bízunk meg bennük. Ez helyes. Ha Isten rendel oda valakiket, akkor az helyes. De mindig vizsgáljuk meg az életüket, a gyümölcsöket, és főleg az írásokat, és akarjunk Krisztus akarata szerint élni és cselekedni, mindannyian. Hát hasonlóképpen cselekedtek, mint Jézus idejében az izraeliták, hogy a főtanács döntéseire és ítéletére hagyatkoztak, és nem vizsgálták meg. Sem Keresztelő Jánosnak az üzenetét, sem maga Jézus Krisztusnak az üzenetét. Tisztelet a nagyon kevés kivételnek, természetesen, akik akkor is megvizsgálták, lásd a tanítványokat. A nép Kánoán határában azért hitt a tíz kémnek, és azért nem hitt Káleb és Józsué jelentésének, mert már a pusztában számos alkalommal zúgolódtak, lázadtak és elégedetlenkedtek, és ezzel keményítették a saját szívüket és egymás szívét. Tehát ennek előzményei vannak. Hát egy adott döntés, amit az ember meghoz az életének egy szakaszában, hát azt megelőzi korábbi döntések, korábbi kialakult szokások, gondolkodásmód. Amelyik útra rátettük a lábunkat, azon fogunk végigmenni. Jól gondoljátok meg, testvéreim, hogy melyik úton kellene haladnunk. Végül olyan lelkiállapotba hozták saját magukat, hogy fellázadtak Isten ellen, és az Isten küldöttei ellen, és ennek az lett a következménye, hogy nem láthatták meg az ígéret földjét. Mózes 4. könyvéből olvasok ezzel kapcsolatban akkor kivonatosan a 14. fejezetből néhány verset. Izrael fiai zúgolódtak Mózes és Áron ellen, és az egész gyülekezet azt mondta nekik, bárcsak meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy halnánk meg ebben a pusztában. Miért is víz be minket az Úr arra a földre, hogy fegyver miatt hújjunk el, feleségeink és kicsinyeink pedig prédául essenek? Nem jobb volna-e nekünk visszatérnünk Egyiptomba? Majd azt mondták egymásnak, válaszol magunknak vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Kedves testvéreim, látjuk, hogy ez a lázadás milyen szintre jutott. Na, olvasom tovább. Például a 11. verset. És azt mondta az Úr Mózesnek, meddig gyaláz engem ez a nép? Meddig nem hisznek nekem a sok jel ellenére sem, amelyeket közöttük cselekedtem? És a 21. verstől, de életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták dicsőségemet és csodáimat, amelyeket Egyiptomban és a pusztában cselekedtem, és megkísértettek engem immár 10-szer is, és nem hallgattak a szavamra, nem látják meg azt a földet, amely felül megesküdtem atyáiknak. Senki sem látja azt meg azok közül, akik gyaláztak engem. De szolgálat. Kálebet, mivel hogy más lélek volt vele, és tökéletesen követett engem, beviszem arra a földre, amelyen járt, és örökségül bírja azt az ő magva. Örökségül bírja azt az ő utóda. Kedves testvéreim, mondtam, hogy számos alkalommal lázadoztak. Ez volt a végkifejlet a pusztai vándorlásuk során. Egy korábbi lázongás során tetten érhető, hogy milyen bűnökkel keményítették meg a saját szívüket. Mindezeket tanulságul írták le nekünk, azoknak, akikhez az idők vége elérkezett. Az egyik ilyen lázadó eset Szín pusztájában történt, Refidimnél, tehát egy előzmény, amit a perlekedés és az ottani rendkívül lázadó magatartásuk miatt Mózes Masszának és Meribának nevezett el. Éppen Izrael fiainak perlekedése miatt. Tehát a Mózes 2. könyvéből, akkor ezt most egy verset olvasok, utána még néhányat, a 17. fejezetből. Azt a helyet Masszának és Meribának nevezte Izrael fiainak perlekedése miatt, és mert kísértették az Urat, és azt mondták, vajon közöttünk van-e az Úr, vagy sem? Kedves testvéreink, felemelt kézzel és kinyújtott karral vezette ki az Úr az Egyiptomból az ő népét. Csapások érték Egyiptomot, őköt nem érték a csapások. Hatalmas jeleket és csodákat vitt végbe az Isten, kezdettől fogva. Mindjárt fogom sorolni. Ők mégis azt kérdezték, hogy vajon közöttünk van az Isten, vagy nincs közöttünk. Meg lehet hallani, testvéreim, ebből a kérdésfelvetésből a hitetlenséget és a gonosz szívet, amely már elszakadt az Istentől? Ezt írja Mózes 4. könyve ezzel kapcsolatban, mert hát azért még számos esetben máskor is lázadozott a nép Istennel szemben. Tehát Mózes 4. könyve 14. fejezetéből a 22. 23. verset olvasom, hogy mindazok az emberek, akik látták dicsőségemet és csodáimat, amelyeket Egyiptomban és a pusztában cselekedtem, és megkísértettek engem immár 10-szer, az előbb olvastam, és nem hallgattak szavamra, nem látják meg a földet, amely felől megesküdtem atyáiknak, senki sem látja azt meg azok közül, akik gyaláztak engem. Ugye az előbb ezt felolvastam, ezt az ige verset. Tehát vegyük sorba, hogy milyen bűnöket követtek el Izrael fiai. Hitetlenkedtek. Hitetlenkedésnek következményei voltak. Zúgolódtak, gyalázták Mózest és Áront, és rajtuk keresztül azáltal, hogy az Isten szolgáját gyalázták, gyalázták magát az Istent is, a Biblia szerint. Legalább 10-szer megkísértették az Urat, azok közepette is, hogy annyi jelet és csodát tett értük az Úr. És akkor ha most a 17. fejezetből sorba vennénk ezeket, akkor láthatnánk röviden a Mózes második könyvéből, hogy miben is álltak ezek a bűnök, ez az elfordulás a nép részéről. Ezért a nép perelni kezdett Mózessel, és azt mondták, adjatok nekünk vizet, hogy ihassunk. Tehát perelni kezdett a nép Mózessel. Azt jelentette, hogy körbevették Mózest, és elkezdtek vele kiabálni, követelőzni. Adjál nekünk vizet. A harmadik versben ezt olvassuk. De a nép szomjazott, és így zúgolódott Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Hogy szomjussággal ölj meg minket, gyermekeinket és jószágainkat. Tulajdonképpen rosszat feltételezett. Nem csak most vádaskodott, hanem már rosszat feltételeztek Mózesről. Kedves testvéreim, előfordul velünk az, hogy Isten szolgáival, vagy bárkivel kapcsolatban nem jót feltételezünk? És meg vagyunk győződve, hogy amit állítunk, az helyes? Előfordul? Kedves testvéreim, ha igen, akkor az bűn, amely elválaszt a jó Istentől. Hát ilyen rosszat feltételezni, hogy azért hozta ki a pusztába Mózes, hogy utána megölje őket, gyerekeiket és az állataikat. Tehát a nép az zúgolódott, és már ilyen szintre jutott az Istentől való elrugaszkodásban, a hitetlenség miatt. És a negyedik versben ezt olvassuk, Mózes pedig így kiáltotta az Úrhoz, mit cselekedjem ezzel a néppel, kevés íje, hogy meg nem köveznek. Hát olyan indulatok lehettek ott, a nép, ahogy körbevette Mózest és Áront, hogy gyakorlatilag hát tényleg az életük is veszélyben forgott. Veszélyben forgott az ő életük is. Kedves testvéreim, sajnos ki kell mondanunk azt az alapelvet, hogy a zúgolódás, perlekedés, vádaskodás, gyalázkodás a hitetlenségnek a következménye. Az Istentől való elfordulásnak a következménye. Gonosszá lett a szív. Miért? Mert átengedték magukat ezeknek a bűnöknek. Nem álltak ellen a kezdet kezdetén, amikor a gondolatban, a szívükben jelenkezett az első elégedetlen gondolat. Sőt, akkor sem álltak ellen, amikor a szájukon kijött. És amikor már kijött a szájukon, és kimondták, nem bánták meg, hanem tovább mondták, és újra. És azt írja Mózes 5. könyve, hogy a saját sátraikban is zúgolódtak. Az otthonaikban. Egymás között. És ezzel keményítették a saját szívüket. Olyan lelki állapotba hozták saját magukat, hogy amikor elérkeztek volna az ígéret földjéhez, és már ott voltak, hogy az Isten nekik átadja, teljesen alkalmatlanná váltak arra, és nem mehettek be az ígéret földjére. Tisztelet a kivételnek. Akik később bementek. Józsué és Káleb, illetve a gyerekeik. A népnek a gyerekei. Akiket Isten azt mondta, hogy be fog vinni az ígéret földjére. Hozzászoktak a zúgolódáshoz és az elégedetlenkedéshez. Nézzünk meg röviden néhány előzményt, ami Kánaán határában történő lázadásukhoz vezetett. De azt még inkább fontoljuk meg, hogy ennek közepette Isten mennyi jelet és csodát tett az ő népéért. Hányszor kegyelmezett meg nekik? Hányszor segített rajtuk? Hát az első, amit érdemes megfontolni, amit már egyszer említettem, hogy az Isten felemelt karral és kinyújtott kézzel kivezette őket Egyiptomból, úgy, hogy 10 csapás sújtotta Egyiptomot, és őket pedig védelmezte és oltalmazta. Kivezette onnan, megszabadította a fáraó fogságából és hatalmából. Látták Isten tapasztalatát és hatalmát, az ő szabadító erejét. Az utolsó csapásnál a bárány vére oltalom volt azoknak, akik hittek Isten szavába, és bíztak benne. Kedves testvéreim, hát ebben a hitben, ebben a bizalomban kellett volna kitartani, és ebben az engedelmességben. Mert aki fölfestette az ajtófélfára, vagy a szemöldökfára a báránynak a vérét, az hit és engedelmeskedett is. Az hit Mózes szavának, az Isten szavának hit és engedelmeskedett is. Tehát ki kellett volna tartani ebben a hitben és engedelmességben, sőt, növekedni kellett volna a pusztai vándorlások során. Második esemény, amiben Isten megmutatta az ő hatalmát, szeretetét és jóságát. Átkelés a vörös tengeren, száraz lábbal, miközben a fáraó serege beleveszett a vörös tengerbe. Harmadik lépés. A vörös tengernél Súr pusztájában 3 nap után eljutottak Márába. Azt jelenti Márának a neve, hogy keserű. Bizony keserű volt ott a víz. És a nép zúgolódott, hogy nem tudnak inni. Nem iható a víz. Kedves testvéreim, lehetett volna azt is mondani, hogy teremtő és megváltó Istenünk vagy. Hát szólítsák meg az Urat. Kérünk szépen, adj vizet nekünk, mert szomjazunk. Nem? Hát ezt lehetett volna így is mondani. Mint ahogy később Jézus tanította a tanítványait, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk. Majd kérjük. De ne zúgolódjunk, kérjük. Hát az Isten ránk árassza áldását, ha kérjük tőle, és bízunk benne. De ha nem bízik benne valaki, és nem is akar kérni, a büszkeség és egyéb bűnek eltakarják, akkor nyilván zúgolódik. Úgyhogy aztán végül Isten megkönnyörült a népen, mert Mózes kérdezte az Úrtól, hogy akkor mi legyen, és Isten parancsára egy fát dobtak bele a vízbe, és a keserű vízből iható édes víz lett. Miért nevezik Márának ezt a helyet? Azért, mert keserű volt ott nem csak a víz, hanem a népnek a szíve is. Látjuk ezt az előzményt? Ezeket azért sorolom fel, hogy mi vezetett oda, ami ahova vezetett, a végkifejlethez. Hogy ebből tanulni tudjunk mindannyian. Pál apostol által figyelmeztet az Úr. Most a Zsidókhoz írott levél 12. fejezetéből akkor azt a figyelmeztetést felolvasom. Hogy mire figyelmeztet minket az Úr? Törekedjetek mindenkivel békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázva arra, hogy az Isten kegyelmétől ne szakadjon el senki, nehogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart keltsen, és ez sokakat megfertőzzön. Vigyázzatok, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, és nehogy a keserűségnek valami gyökere fölnövekedjék, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Hát hogy tudnak sokan megfertőztetni? Úgy, hogy az ember elmondja a panaszát és a keserűségét. Egyiknek is, másiknak is, a családban, vagy a hittestvérei között, és akkor mint futó tűz terjed a keserűség. És mire észrevettük, arra már lángba borult minden. Bizony a keserűségnek a gyökere hamar fel tud nőni és növekedni, és ezért hallgassuk meg az Úrnak az intését és figyelmeztetését. Kedves testvéreim, nem biztos, hogy a kiváltó ok vagy a probléma olyan súlyos, mint a ráadott helytelen válaszunk. Lehet, hogy a ráadott helytelen válaszunk súlyosabb, következményeit illetően. Ezzel nem fogom bagatelizálni egyetlen problémát sem, mert azért problémák mindenhol vannak. De nem mindegy, hogy milyen a ráadott válaszunk. Ha az Isten kegyelmétől valaki elszakad, abból már semmi jó nem jöhet ki. A zúgolódással, a panasszal, a vádaskodással már el is szakadtunk az Isten kegyelmétől, és a bűnnek adtunk helyet. Lehet, hogy valamiben igazunk van, mégis bűnben maradunk, és másokat is bűnben rángatunk bele. Ezért nevezi ezt az ige a bűn családságának, hogy vigyázzatok, hogy nehogy a bűn családsága megfertőzzön, vagy megkötözzön embereket. Mert igazam van, de önmagamat és másokat is becsapok, ha nem társítok az igazságom mellé hitet. Pontosabban a helyzethez, egy igazságtalan helyzethez, vagy bármihez, amiben benne vagyok, és belekerültem, mondjuk a saját hibámon kívül, ha én nem hiszek abban, hogy az Isten ebből ki tudja hozni a legjobb jót, akkor nem társítottam ebben hitet. Tehát ahhoz az igazsághoz, ha az valóban Isten igazsága, társítsak hitet. Ilyen formában. Istenem, hiszem, hogy ez a helyzet, ez az ügy, az a te dicsőségedet fogja szolgálni, és ebből te valami jót fogsz kihozni. Én hiszek benne. Mert az Isten szeretőknek minden együtt munkálkodik a jóra. Ezért nem kell panaszkodnom, nem kell vádaskodnom, inkább imába öntsem ki a szívemet az Úr előtt, mint a vizet, és nyugodjak meg abban, hogy Istennél az imáink meghallgatásra találnak, és ő kedvező időben cselekedni fog. Bizony erre is vonatkozik, hogy az igaz ember hitből él. Az igaz ember az ő hite által él. Hisz abban, hogy az Isten cselekedni fog, és győzelemre viszi az ő ügyét. Egyébként az Isten ügyéről van szó, nem a sajátunkról. De nézzük egy másik esetet, amikor szintén a nép lázadozott. Márából Elimbe jutottak, ahol 12 forrás volt. Na, itt éppen nem volt lázadás. 12 forrás volt, és 70 pálmafa. Hát, kedves testvéreim, egy csodálatos oázisba vezette őket el az Úr. Hát hálás, olvasunk ilyet, hogy hálások voltak, hogy megköszönték a jó Istennek, hogy milyen csodálatos oázisba pihenhetnek. Nem olvasunk ilyet, én nem emlékszem legalábbis. Elraktározták a szívükbe Istennek a jóságát, hogy amikor jönnek a szűkösebb napok, akkor visszaemlékezzenek erre is, és bízzanak az Istenbe. Nem raktározták el. Ők tovább zúgolódtak. Elimből érkeztek Szín pusztájába, amely Elim és a Sínai hegy között van. Itt is zúgolódtak, hogy nincs mit enniük. Ezért az Úr mannát adott nekik, eledelülés fűrjeket adott, hogy húst is egyenek. De a hatodik lépésként Szín pusztájából Refidimbe érkeztek. Na, ez az az eset, amit az elején felolvastam. Itt megint nem volt a népnek vize, és ismét zúgolódtak, sőt, fölöttév lázadoztak, testvéreim. Tehát láthatjuk, hogy pedig már megtapasztalták azt, hogy Márában a keserű víz édes víz lett, hogy az Isten cselekedett értük. De nem volt bennük annyi türelem, hogy az Úr adjon nekik vizet. Hát mindenki azt gondolta, hogy az Isten nem tudja, hogy nekik vízre van szükségük. Izrael perlekedése miatt nevezte el Mózes a helyet Masszának és Meribának. Azt kérdezték, hogy vajon közöttünk van-e az Úr, vagy sem. Annyira átadták magukat ezeknek a bűnöknek és a zúgolódásnak és indulatoknak, hogy teljesen a lelkük és az értelmük beszűkült, és elfelejtették, hogy az Isten milyen csodálatosan vezette őket. Hogyan szabadította meg őket, és hogyan gondoskodott róluk. Kedves testvéreim, vajon nem fenyeget minket ez a veszély, hogy mi is különböző helyzetekben elfeledkezünk az Úr gondviseléséről és jóságáról? És elkezdünk panaszkodni és zúgolódni? Ha a zúgolódás helyett például énekkel dicsérték volna az Istent, és a nehézségeket türelemmel elhordozták volna, jobban növekedtek volna a hitbe, és valóban megtapasztalhatták volna még inkább Istennek a jóságát és szeretetét. És akkor nem fogom az összes lépést felolvasni, de ezek után még számos jel és csoda történt az akkori Izrael népével, például legyőzték az amalekitákat csatába. Vagy csata közben megállt a nap az égen, egy nap csoda történt. És nem mellékes az az esemény sem, hogy az Isten szövetséget kötött az ő népével. Hát ők igent mondtak erre a szövetségre. Hát bíztak az Istenbe. Mózes ismét fölment a hegyre, ők már áttértek azon a bárványimádásra. Borjút öntöttek, és imádták azt a borjút. És mondták, hogy hát akkor ez az Izrael a ti isteneitek, vagy a te istened Izrael. És akkor Mózesnek össze kellett törni a kőtáblákat, majd újat készített, és az Isten parancsára történt a kőtáblák elkészítése, és Isten a saját ujjával másodszor is felírta a 10 parancsolatot a kőtáblákra. Végül még néhány tapasztalat után megérkeztek Kánaán határához, és a 10 kém jelentésének hatására Isten elleni lázadásba törtek ki. Kedves testvéreim, ennek az lett a következménye, hogy nem mehettek be az ígéret földjére. Sem Áron nem mehetett be, sem Mózes nem mehetett be, még Mózest is bűnbe rántották, mert Mózes indulatba jött ott a sziklán, amikor vizet fakasztott nekik, mert kétszer ütött a sziklára, és a szikla Krisztust jelképezte, és Krisztus egyszer áldoztatott meg a bűnökért, nem kell megismételni az ő áldozatát, és ezért csak egyszer kellett volna ráütni arra a sziklára. Mózes indulatba jött, És az Isten elvárja az ő népétől, illetve a szolgálattevőitől, hogy az életszentségben előjárjanak mindenki előtt, és a népnek valóban bemutassák az Istennek a szentségét, jóságát, szeretetét. És ezért Mózes sem mehetett be az ígéret földjére. Megláthatta a hegynek a tetejéről az ígéret földjét, de nem mehetett be. Csak a gyerekek mehettek be Kánaán földjére, és a két hűséges tanú 40 évvel később. A többiek elhullottak a pusztába, az összes lázadó, felnőtt, mindenki. Kedves testvéreim, mi helyet adunk az zúgolódásnak, vagy a hitetlenségnek, vagy esetleg a félelmeknek? Mert a nép is félt Anák fiaitól, a 10 kémnek a jelentése alapján, az óriásoktól. Helyet adunk-e a panaszkodásnak, vagy a vádoló beszédnek? Helye van annak, hogy intsük testvéreim, és tanácsoljuk, bátorítsuk egymást, amíg a nap tart. A zsidókhoz írott levél 3. fejezetéből, akkor ezt a részt ismét felolvasom. Hanem intsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyikötök se keményedjék meg a bűn csalátsága által, mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig erősen megőrizzük. E mondás szerint, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. És kinek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem az engedetleneknek? Látjuk is, hogy nem mehettek be a hitetlenségük miatt. Kedves testvéreim, a hitetlenségből fakadt az engedetlenség. A valódi ok, az engedetlenségnek a valódi oka a hitetlenség volt. A hitnek, az igazi hitnek a következménye az Isten iránti engedelmesség. Mert a hit akkor élő, ha szeretetben mutatkozik meg, a szeretet tetteiben. Az Istenbe vetett bizalomban. Tehát szeretet által munkálkodó hit az, amit a Jóisten kér tőlünk, és amit ki akar munkálni bennünk. Az ilyen hívő ember viszont alázatos, szelíd, mert tudja, hogy Isten kegyelme nélkül ő is ugyanolyan elveszett ember lenne, mint az összes többi, aki nem ismerte meg Krisztust, és nem nyert a bűneire bocsánatot, és nem lehet az Isten gyermeke. Befejezésképpen pedig egy bátorítást és felhívást szeretnék intézni hozzátok a zsidókhoz írott levél 10. fejezetéből. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Mert még egy kevés idő, s aki eljövendő, eljön és nem késik. Az igaz ember pedig hitből él. De ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Kedves testvéreim, ne hátráljunk meg a hitben, az Istenbe vetett bizalomban, inkább hálaadással terjesszük kéréseinket az Úr színe elé, és higgyük el, hogy Isten meghallgatja az imáinkat. Bízunk benne, hogy cselekedni fog. Tanuljunk meg a hit útján járni, Istenre hagyatkozva, és a szeretet tetteit gyakorolva. Mert az Isten ezt akarja kimunkálni a mi szívünkben, hogy teljesen vele éljünk, vele járjunk, az ő dicsőségére és az emberek üdvösségére éljünk és szolgáljunk. Amen.